Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és köszönöm szépen az imákat is egyébként menet közben, a tanulmány, illetve a védés közben, a figyelmet is, és a gratulációkat is. Az hozzátartozik mindenképp az én történetemhez, hogy ez valóban nagyon nagy munka volt, sok éven keresztül tartó folyamat, mire ide eljutottam, de szeretném elmondani, hogy tudjátok, mindezt azért végeztem, mert úgy gondolom, hogy a Sola Scriptura főiskola az olyan munkát végez, ami páratlan magyar nyelvterületen, sőt, egész világszinten is mondható. Nem a páratlansága, abban az értelemben az értékessége. És ahhoz, hogy ez ebben a formában és ezen a színvonalon tovább tudjon működni, ahhoz szükséges tudományos fokozattal rendelkező oktatókkal, oktatói karral rendelkeznie. Úgyhogy ez volt alapvetően a motiváció részemről, hogy a főiskola munkáját ezzel is támogassam, nem csak a tanítási feladatok elvégzésével, hanem azzal, hogy legyen nekünk egy egyel több teológiát végzett doktori fokozattal rendelkező oktatónk. A disszertációm egyébként a vallások sokféleségének kérdéseit vizsgálja, és erről lesz ma is szó. Ahogy a szombatiskolán szó volt, tudományos, vagy úgy is mondhatnám, hogy a kortárs teológiai körökben abszolút kisebbségben van a Sola Scriptura, a Bibliát, a Bibliából magyarázó irányzat, és a tudomány sok minden mással, elsősorban a történetkritikával foglalkozik. Nekem is sok mindennel, tudományos munkát végezve meg kellett ismerkednem, és hát alkalmazkodnom is kellett a módszertanban mindenképp ahhoz, hogy hogyan is készül egy ilyen munka. De közben mindvégig nagyon érdekelt az, és foglalkoztatott, hogy mit mond maga a Biblia a vallások sokféleségéről. Ugyanakkor megvártam azt, hogy a tudományos munkát lezárjam, hogy nehogy befolyásoljon egy bibliai szemüveg, és nehogy emiatt tetten érjenek a kollégák, és ezért esetleg nehézségek merüljenek föl a doktori fokozat mielőbbi megszerzésének útján. Úgyhogy alkalmazkodtam, amennyire természetesen lehetett az elvárásokhoz, és vártam ezzel a feladattal. De idén tavasszal nekiálltam megnézni, hogy az Új Szövetség, elsősorban az Új Szövetség mit is mond ebben a témakörben. Néhány igét fogunk megnézni, és ezeknek a segítségével próbálom bemutatni a bibliai képet, ami a vallások sokféleségével kapcsolatosan felvázolható. Ugye, ahogy már ismertek engem, az énekválasztás nem véletlen. El is mondom, hogy mi tulajdonképpen az énekből, a versekből az, ami közvetlenül a mi témánkhoz kapcsolódik. Ugye az ötös számú éneknek, hát az első verse, az Isten dicsőítése, ő nagy, szent, ugye egészen másmilyen, mint amit mi itt a Földön látunk, megismerhetünk, változatlan. Ez egy egyszerű és ismert Isten dicsőítő rész. A négyes versben azt énekeltük, hogy Földünk minden szegletén áld az ember, dicsér téged. Nem feltétlenül gondolunk arra, de én most arra ösztönzök mindenkit, hogy gondoljunk valóban arra, hogy ez a nagy, változatlan és szent Isten, ez az egész földgolyó lakosságának az Istenem, abban az értelemben mindenképp, hogy ő a teremtő és fenntartó Istenem mindenkinek. És talán, majd meg is látjuk, hogy milyen értelemben elmondható, hogy különböző formában, különböző mértékben, különböző ismeretekkel bírva, de az emberek, ha az életért adnak hálát, végső soron lehet, hogy nem is szándékolják, de az Istennek adnak hálát. És ez az élet, amiről a négyes versben szó van, a dicséret, ami az Istenhez száll, ugye az Isten áldott szent fia a hatos versben munkája révén valósult meg már a teremtéskor és a megváltás története is az Isten munkájának az eredménye. És ugye a hatos versben azt énekeltük, hogy értünk hagytad ott a mennyet. Ugye vélelmezem, hogy senki nem gondolt arra, hogy én értem, csak én értem, vagy csak mi értünk, vagy csak az adventistákért, vagy csak a keresztényekért. Hiszen mielőtt idejöttünk, sokan nem voltunk hívők sem. Sokan nem is ismertük az Istent. Sokan vannak nyilván, akik keresztény meggyőződésre, vallásra, hitbe tértek át más vallásokból. Értük is meghalt az Isten, és sokan vannak, akik nem hallanak, és lehet, hogy nem is fognak hallani erről az Istenről, de értük is meghalt. Látjuk tehát, hogy már ez a három vers is abba az irányba vezetheti a gondolkodásunkat, hogy a mindenható Isten szem nézőpontjából vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Aki a mi írott kinyilatkoztatásunknak, ugye az ihletője, ő az, aki ezen keresztül mindenkihez szólni kíván. Ahogy szó volt szombatiskolán, nem csak a fehér európai emberekhez, hanem mindenhol az egész földgolyón. Miért? Vizsgáljuk meg, hogy miért is kíván az emberekhez szólni. Mi tulajdonképpen az Istennek a viszonya az emberekhez? És ugye azért tesszük ezt, ne felejtsük el, mert a mi elhívásunk arról szól, hogy ennek engedve, ennek a meghívásnak, ennek az elhívásnak engedelmeskedve, engedve, ez a kifejezés egyébként majd vissza fog térni későbbiekben, tehát engedve az Isten meghívásának, egyre inkább megismerhessük őt, és ennek révén egyre inkább átformálódhassunk az ismerkedés, a tapasztalatok révén az ő képére és hasonlatosságára, amire mi teremtve is vagyunk eredetileg. Ez az embernek a küldetése. És hogy ez meg tudjon valósulni, ez az Isten mindenkit megszólít, mindenkit keres, mindenkit segít ebben a folyamatban. És ugye a cél tehát az, hogy olyanok legyünk, röviden és egyszerűen kifejezve, mint az Isten. Nem istenek, de mint az Isten. Ugye ennek része az is, hogy akkor próbáljuk megérteni azt, hogy ő, mint teremtő Isten, hogyan is tekint a teremtményeire, most elsősorban az emberekre, az embertársainkra gondolva. És azokra, megint csak elsősorban, akik nem a mi felekezetünkben vannak, nem a mi kis közösségünkben, felekezetünkben, vallásunkban vannak, vagy egyáltalán nem is vallásosak. Tehát a Kolossébelieknek írt levél első fejezetéből csak néhány verset idéznék, hogy átérezzük, hogy hogyan is viszonyul Isten az általa teremtett világhoz. A Kolossébeliekhez írt levél első fejezetének a 15-ös versét és a 16-ost olvasnám. Ugye Jézusról beszél itt Pál apostol. Tehát Jézus, aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden. És folytatódik is természetesen, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, mindenek ő által és ő ránézve teremtettek. Tehát ugye ez, aki képe valóban megjeleníti Istent, Jézus, ahogy a 13-as versben fogalmaz, az apostol, az ő Isten szerelmes fiának hívja Jézust, Isten szeretetének a fia egészen pontosan. Ő az, aki mindent teremtett. Mindenek ő általa, és ő rá nézve teremtette. Gondoljunk ebbe bele, tehát ő ezek szerint nem csak a fizikai valóság, nem csak az angyalok, hanem természetesen minden embernek is a teremtője, és ahogy olvassuk, ő általa állnak mindezek fönn, léteznek. És van még egy funkciója, még egy szerepe ennek a fiúnak, Isten szeretete fiának, a Károlyi fordítás azt mondja, hogy Isten szerelmes fia, de Isten szeretetének, agápé szeretetének a fiáról van szó, hogy ő általa békéltessen, ez a 20-as versben olvasható, ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztje vére által. Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Természetesen ez bibliaolvasó embereknek nem újdonság, de talán átsiklunk a fölött, a visszatérő meghatározás fölött, hogy mindent, az Isten teremtett Jézus Krisztus által, mindent Jézus Krisztus által tart fönn, ugye ebben mindenben benne van, tehát mindenki. És az is benne van a 20-as versben, hogy mindent, megint csak mindenki értelemben, hiszen ami csak van akár a földön, akár a mennyekben, Jézus Krisztus keresztje vére által békéltet meg magával. Tehát ez a fajta helyettes áldozat, ez mindenkire érvényes. Látnunk kell ezt akkor is, ugye ezt érzékeljük természetesen, amikor mondjuk itt a magunk környezetében végezzük a missziómunkát, hogy úgy gondoljuk, hogy a szomszédunkra, a másik, most egyszerűbben megint csak fogalmazva, a másik magyar emberre ez vonatkozik. De belegondolunk-e abba, hogy ez ugyanúgy vonatkozik Indiában is, az Indiában élőkre, és ha oda mennénk, ugyanezt tudnánk neki tulajdonképpen mondani. Értetek is, ugyanúgy meghalt Jézus Krisztus, mint az én budapesti szomszédomért, aki egészen más világban, más vallású környezetben, más vallásban él. Isten tehát azt mondhatjuk, hogy, és ez nagyon segíti a mi gondolkodásunkat, mint szülő tekint a gyermekeire, ránk, mindnyájan emberek, az ő gyermekei vagyunk, akik azért létezünk, mert ő minket ebbe a világba elhívott, hogy vele együtt élhessünk, és egy teljes életet élhessünk, már itt a Földön, amennyire csak lehet, kibontakozzék ez a teljes élet, és majd az örökké valóságban egy korlátoktól mentes környezetben, ugye tényleg a valóságos teljesség irányában még gyorsabban, még eredményesebben fejlődhessünk, és megint csak korlátok nélkül Istennel együtt lehessünk. Nyilván, mint egy szülő, az Isten is mindent megtesz azért, hogy a különböző helyen, korban, különböző adottságokkal megszületett gyermekei mind-mind, akiket ő hívott, tehát ő ugyanolyan szeretettel néz is rájuk, hozzá eljussanak, el tudjanak jutni. Mert ez az ő célja, ugye nem más, nem azért teremt embereket, hogy azok végül is kárhozatra jussanak, mert hát ugye az Isten szeretetébe az élet fér csak bele, a pusztulás, a halál nem. Tehát életet kíván mindenkinek. De hát nyilvánvaló, hogy már csak a keresztény felekezetekre gondolva láthatjuk, hogy akiknek ez a kinyilatkoztatás a kezükben van, de akár még a zsidókra is, az ószövetségi értelemben, ugye többféle irányzat van, többféle vallás, már a kereszténységen vagy a zsidóságon belül is többféleképpen értelmezzük ugyanazt a kinyilatkoztatást. Vajon mindegyik egyformán érvényes, egyformán hasznos, vagy egyformán haszontalan? Ez ugye ez egyik nagy kérdés, hogy a sokféleség az tulajdonképpen segít-e minket, gátol minket, hogyan értékeljük ezt a helyzetet? És én azt ajánlom, hogy most rögtön tegyük félre ezt a sokféleséget, és gondolkozzunk el azon, hogy Isten valójában, mint gyermekeit, mi alapján tud minket az öröklét ajándékában részesíteni, és mi az, ami alapján ebből emberek sajnos kizárásra kerülnek. De ez pedig nem más, mint hogy kik alkalmasak az örök létre, kik azok, akiknek áldás lesz, hogy Istennel együtt lehessenek, és tovább fejlődhessenek, és kik azok, akik már itt az életükben ezt elutasították olyannyira, hogy alkalmatlanná válnak arra, hogy az Istennel egy örökké valóságon együtt legyenek, hiszen a számukra lenne maga a pokol, hiszen már itt elutasítják a földi életben az Istennel való közösséget, az Istennel való együtt munkálkodást, a növekedést. Ebből azt láthatjuk, hogy alapvetően nem sokféle felekezet és vallás van az Isten ítélete szempontjából, hanem csak kettő. Van az, aki üdvözül, van az, aki ezen az úton halad, hogy üdvösségre fog jutni, és van az, aki pedig nem. És ezzel már is ugye sokkal egyszerűbb kihívás van számunkra, hogy nem a sokféle között kell megállapítani azt, hogy melyik lesz jó és melyik nem, vagy milyen mértékben, hanem azt kell látnunk, hogy az Isten szemében mi az, ami az örök létre alkalmassá tesz valakit, és mi az, ami pedig ebből kizárásra vezeti. A Bibliában nagyon sok helyen találkozunk azzal, különösen az Ószövetség hangsúlyozza, hogy az üdvösség tulajdonképpen az embernek az életében megvalósított cselekedetei függvényében adható, mint ajándék. A cselekedetek azok, amelyekben megjelenik az ember jelleme, az, hogy milyen, mit tart valójában fontosnak. A Jelenések könyvében, a gyülekezeti levelekben többszörösen hangsúlyozza a levél, hogy a cselekedeteidet változtasd meg, ezek jók, ezek pedig nem jók. És hát a talán leginkább ideillő ige, megint csak a Jelenések könyvéből, ugye a 19. fejezet 8-as verse szól erről, a bárány menyegzője. Tulajdonképpen ugye már a Biblia legvégén járunk, és egy visszatérő jelkép ez a menyegző, ahol az Isten, Jézus, ugye maga a bárány, az általa megváltottakkal az örök együttlétet megkezdi, mint egy örök házasságot tulajdonképpen. És akik itt jelen vannak, róluk írja a Biblia, a Jelenések könyve 19. fejezet 8-as versében, hogy a bárány felesége ugye elkészítette magát, fehér gyolcsba van öltözve, és ez a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Megint csak a cselekedetekre szeretném tenni a hangsúlyt. Persze ott van az is, hogy igazságosak ezek a cselekedetek, tehát valóban az isteni mérleg szerint mindenképp jók ezek a cselekedetek. Az Isten szemében is jók. Nem csak az ember gondolta úgy, hogy jó lesz ez a cselekedet, hanem az Isten szerint is jók ezek a cselekedetek. Tehát a cselekedetek nagyon fontosak, sőt, hát tulajdonképpen azt mondtam eddig, hogy kizárólagosan fontosak, hiszen azon keresztül mutatkozik be az ember valósága. A cselekedeteinket természetesen a gondolkodásunk irányítja, a gondolkodásunkat pedig az ismeretek. Valahogy azokat a lehetőségeket, amelyekkel rendelkezünk, ugye osztályoznunk kell, és el kell dönteni végül is, hogy mit csináljunk. Mi lesz az a bizonyos cselekedet. Ismeret tekintetében Pál apostol a rómaiakhoz írt levél 3. fejezet 3. versében írja, hogy a zsidóknak valóban különleges szerepük van az üdvtörténetben, hiszen Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Nekik van nyilván ebből kifolyólag ismeretük azzal kapcsolatosan, legalábbis, hogy az Isten mit kíván az embertől. Ugye ezzel többször találkozunk, így szó szerint is megfogalmazva az Ószövetségben. Ugye Mikeás 6-8 az egyik ilyen, de ő is már alapvetően Mózes törvényére nyúl vissza. Tehát az ismeret tekintetében a zsidók és természetesen a keresztények, akik a újabb kinyilatkoztatás, vagy a teljes élet kinyilatkoztatásnak a birtokosai ugyanolyan kivételes szerepben vannak. Ismeretünk az bőségesen és teljes mértékben valójában rendelkezésre áll. Nyilván azok, akik ezt a kinyilatkoztatást nem ismerik, vagy félreismerték, vagy csak töredékesen ismerik, nekik ebben a tekintetben kevesebb lehet az ismeretük. Ez nem lehet vitás. Tehát vannak, akiknek sok ismeretük van, vagy lehet, és vannak, akiknek különböző oknál fogva kevés van, vagy csak kevesebb lehet egész egyszerűen. Megint csak kettő csoporttal találkozunk, a sok, meg a kevés ismeret, mondjuk egyik, meg a másik oldalon. És ugye ezzel párhuzamosan, ahogy az előbb már végig gondoltuk, vannak a jó, meg a rossz cselekedetek. És mit gondolunk, hogy kinek van nagyobb esélye jót cselekedni? Annak, akinek van helyes, vagy legalábbis bőséges sok ismerete, vagy annak, akinek kevés az ismerete az Istenről? Ugye azt gondolnánk, hogy akinek sok és bőséges ismerete van, jobban ismerheti az Istent, csak óvatosan fogalmaznék, tehát jobban ismerheti az Istent, mert a kinyilatkoztatás előtte van, olvassa, tanulmányozza, annak könnyebb lehet bejutni az Isten országába, hiszen ott van minden előttem, vagy sok minden legalábbis föltárva. Ez igaz lehet, de szeretnék mindenkit figyelmeztetni Pál apostol szavaival. A 2. Korintusi levél 3. fejezet 6-os versében írja a következőt. Egy jól ismert kifejezéssel fogunk találkozni. Ugye megint csak Jézus Krisztusra hivatkozik, hogy ő az, aki alkalmatosakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ugye a betű ebben a szövegben, az Ószövetségre, a törvényre, és ott is elsősorban annak a farizeusi, a törvény saját erőből érdemekért történő, és szó szerint történő betöltésére való hivatkozással írja azt, hogy ez megöl téged. Pont az öl meg, ami az életedre való, mert azt gondolod, hogy az, hogy egyrészt be tudod tölteni a törvényt, mert hát elolvasható, megérthető, akkor meg tudom tartani, ilyen az ember. Másrészt azért, mert ugye az ember a törvény függvényében, az erő feszítései függvényében gondolkozik azon, hogy most jót cselekedtem. Ha nem ismerem a törvényt, akkor sokkal nehezebb ugyan kitalálom, hogy mi lehet a jó, viszont ugyanúgy sokkal nehezebb megítélnem azt, hogy jó-e, amit tettem. De ha nem ismerem, akkor attól is mentesülök, hogy magamat vállon veregessem, hogy én jó voltam. Ugye ezt a farizeusok számtalanszor elkövették, és nyilván nagyon sokan vannak, akik úgy gondolkoznak, hogy megismertem az Isten igéjét, követem a parancsolatokat, és hát, ha nem is nyilvánosan, de úgy magában azt gondolja az ember, hogy ezért nekem ugye járna már a belépő egy része legalábbis. Szépen lassan összegyűlik az, ami szükséges, hogy a viteldíjat kifizethessem. Ugye erről korán sincsen szó. Tehát ez egy nagy figyelmeztetés az ismeretekkel bírók számára, hogy természetesen sokkal nagyobb lehetőségük van az ismeretekkel bíróknak arra, hogy jót cselekedjenek, mert hát végül is ismerik, jobban ismerhetik az Istent, akihez ők szeretnének eljutni, és az ő jellemét, az ő elvárásait, az akaratát. De sokkal nagyobb veszélyben is vannak a tekintetben, hogy félre fogják ezt érteni, és ugye a saját képjükre formálják a törvényt, és érdemszerzésre is fogják ezt a sok-sok erőfeszítést használni. És ugye ezzel szemben van az, hogy a pogányoknak, akiknek most megint csak a, mondjuk a mi kínlatkoztatásunkat nem ismerőket nevezném pogányoknak, úgy általában, mint ahogy az Új Szövetség teszi, hogy a pogányok meg elveszettek, szegények, mert hogy nem ismerhetik az Istent. Hát nem ismerhetik, meg nem tehetnek az ő kedvére, mert hát nem ismerik az akaratát, amit ő kinyilatkoztatott. És így nyilván el fognak veszni. Ezt nagyon sokan így gondolják ma is, és hát az előző korokban, ahogy a szombatiskolán is szó volt, még többen gondolkoztak így. Ezzel szemben a Római Levél második fejezetének 14-15-ös verseiből azt olvassuk, hogy maguk a pogányok is, akik tulajdonképpen a törvényt nem ismerik, mégis az a szöveg értelme, hogy tudnak a törvény kívánalmai szerinti cselekedeteket végrehajtani. Ugye azt olvassuk itt, hogy mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényük nem lévén, önmaguknak törvényük. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe. Egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, melyek egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. Ugye azt mondja a szöveg egyértelmű a tekintetben, hogy a pogányok, ugye itt megint csak az Ószövetségre utal az apostol, de mi kibővítjük a keresztény teljes Bibliára, a pogányoknak, akik ezt nem ismerjük, nincsen törvényük, mert hát ezt így nem veszik a kezükbe, nem is tudják, sokan nem láttak még ilyet. De mégis itt van a Teremtő Istennek ugye a szerepe, természettől a törvény dolgait cselekszik. Tehát van egy olyan része az összes embernek, hogy képes, nem azt mondja, hogy mindenki így csinálja, mikor, tehát amikor így csinálnak a pogányok, hogy természettől a törvény dolgait cselekszik, tehát ilyen is lehetséges, akkor bizony ők önmaguknak a törvényük, mert bennük van a lelkiismeretükben és a gondolataikban, ugye, vagy a lényükben bele van írva a törvény cselekedete az ő szívükben, hogy az apostol fogalmaz. Tehát látjuk, hogy ezek a pogányok képesek a törvény dolgait cselekedni annak ellenére, hogy az írott kinyilatkoztatást nem ismerik, és ebből kifolyólag, ha a szívükben benne van a törvény, és van is nekik lelkiismeretük, ami ugye ugyanúgy tudja őket vádolni, mint egy felvilágosult bibliai ismerő embert a lelkiismerete, hiszen egy törvénynek van alárendelve az ő lelkiismeretük is, gondolkodásuk is van, ugyanúgy, mint nekünk, mérlegelni tudják, hogy mit cselekedjenek, akkor tulajdonképpen, és ugye ezek vádolják is egymást, tehát a lelkiismeret az ő esetükben is vádolja a gondolkodást, vagy visszafelé, ugye elgondolkozik, hogy ez nem is annyira jó, amit cselekedtem, ugyanúgy működik tehát a pogány ember a tekintetben, mint a keresztény. A különbség az, hogy másfajta ismerettel rendelkezik a törvény tekintetében, de belül egyébként ugyanúgy a törvénynek van alárendelve a lelkiismerete is és a gondolkodása is. Tehát ők képesek, még egyszer hangsúlyozom, képesek természettől a törvény dolgait cselekedni. Nagyon fontos kijelentés ez. Mindez persze arra szolgált, még egyszer szeretnék utalni ennek a gondolatmenetnek a bevezetésére, hogy nagyon hasznos dolog természetesen a kinyilatkoztatás ismerete, de nagyon veszélyes is tud lenni az ember számára. Tehát azt gondolnánk, hogy mi előrébb vagyunk, ami természetesen lehetséges, mint a nem keresztények, vagy a nem adventisták, de legalább ugyanannyira nagyobb veszélyben is vagyunk, hogy ezzel a tudással, ami emberi természetünkből kifolyólag, vissza fogunk élni, és a kárunkra lesz tulajdonképpen a tudás. És a másik oldalon pedig azok vannak, akik kevésebb ismerettel bírnak, de annak az ismeretnek a fényében, amiben rendelkeznek, viszont lelkiismeretükkel és gondolkodásukkal összhangban tudnak élni. Tehát a kevesebb mégis összhangban él, az végül is az összhangot jelenti mindazzal, amit az Istentől kapott és megismert, míg a sok, és nem vagyok mindazzal összhangban, az rossz, mert nem vagyok összhangban mindazzal, amit már az Istentől megkaptam és megismerhettem. Szintén a római levél, olvassuk is tovább, illetve hát a második fejezet inkább, akkor úgy mondom, hogy kezdjük egy kicsit előrébről. A második fejezet 6. versétől olvastam a 12. versig, és látjuk, hogy ezt bontakozik ki. Tulajdonképpen ugye itt a végére szaladtam a 14-es, 15-ös versekkel ennek a gondolatmenetnek, de hogyan is építi föl az apostol? Ugye Istenről van szó a 6. versben, ő az, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Megint csak, ugye a szentek igazságos cselekedetei ebbe vannak felöltözve a bárány mennyegzőjén levő ugye házasulandók, az emberi oldalon legalábbis, igazságos cselekedetekben. Tehát a cselekedetek szerint fog megfizetni. És milyen cselekedetek ezek? Nincs szó kinyilatkoztatásról, nincs szó vallásról azoknak, akik a jó cselekedetben, ugye, vagy a szentek igazságos cselekedete, jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel. Tehát kikapják az örök életet? Akik ugye jó cselekedetben igyekeznek, ebben kitartóak, mert álhatatosak, és ugye ott van még az is, ami nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy keresik a dicsőséget, a tisztességet, a halhatatlanságot. Nem azt mondja a szöveg, hogy már megtalálták volna, vagy hogy már célban lennének, és ott megnyugodtak, és ülnek a babérjaikon, hanem ezt keresik. Keresik, hogy mi, és kitartóan keresik, hogy mi is ma, mi lesz holnap az Isten szerint való jó cselekedet. Mi az, amit megtehetek. És nem az örök életet magát keresik, úgy általában, hanem a halhatatlanságot, ugye itt van ez a tisztesség, a dicsőség, ezek azok a kifejezések, amelyek az Istent írják le, az Isten társaságát keresik, keresik ezt az oda vezető utat. Ezzel szemben vannak azok, akik versengők, akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak. Ők búsulást és haragot fognak elnyerni. Itt van az, amire utaltam, és még később is elő fog kerülni, hogy az engedelmesség. Szemben ezzel a 8-as versben azt olvassuk, hogy nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak. Egészen pontosan, hogy ez a hamisság magyarul is, de a szó a görögben az igazságtalanság, az igazság nélküliség, az igazsággal szemben, tehát annak a hiánya. Nyilván ez a hazugság, a hamisság. Ezek az emberek valamiért ennek a hazugságnak, a hamisságnak engednek. Mások pedig az igazságnak engednek. Ugye ők azok, akik engedelmesek. Most van egy segítségünk a szövegben, a versengő kifejezés. Ugye ezt nem nagyon értjük, hogy mit akar ezzel mondani mai nyelven az apostol. Lelketlen, zsoldosszerű önérdek követésként tudnám röviden visszaadni ennek a szónak a tartalmát. Tehát egymással is versengnek ezek az emberek, hogy kinek legyen jobb, ugye legyőzve, hátrahagyva, elvéve a másiktól a lehetőségeket, a saját életem. Tehát ez, amit egyszerűen fogalmazva önzésnek szoktunk nevezni, de itt nagyon pontos egyébként a kifejezés, hogy a másokat letipró, másokra figyelemmel nem levő, nyilvánvalóan a jó cselekedetekben nem bővölködő életről van szó, hiszen az a jó cselekedet, ha Isten szerinti, akkor a másokat szolgáló cselekedet. Itt pedig ugye az ember saját maga érdekeit kiszolgáló cselekedeteket végez, és mindenki mást fölé igyekszik, elé igyekszik kerülni, hogy neki legyen jó. Ilyen ez a bizonyos versengő lelkület, a versengő hozzáállás az Isten kereséshez, Isten országába jutáshoz. Nyilván ez nem oda vezet, hanem ez a bizonyos búsulás, harag az, ami ennek az eredménye. Megint csak folytatva a szöveget, nyomorúság és ínség minden gonosz cselekedő ember lelkének. Ugye itt már elő is kerül, hogy ez a gonosz cselekedet, és ezek sajnos nyomorúságban és ínségben fognak ugye leledzni. Miért? Már most, tehát nem csak az örök élet hiánya, nyomorúság és ínség, azért, mert sose fognak célba érni. Nem tudnak megnyugodni, hiszen mindig lesz több, mindig el lehet érni újat, mindig lesz kit legyőzni. Nincs olyan, hogy nincs ellenfél, nincs kihívás. És hát ennek a végső soron az lesz az eredmény, hogy az örök élet nyugalmát se fogják elnyerni, hiszen itt a világban sem képesek erre. De nagyon fontos, amit szintén tartalmaz a szöveg, zsidónak először, meg görögnek. Tehát itt van az, hogy a zsidónál nagyobb a felelősség, nagyobb az esély is arra, hogy ebbe a kategóriába kerül. Őket emeli ki először, de lényegében igazából nincs különbség, mert zsidó is lehet, vagy keresztény, ugye a mi helyzetünkben írást ismerő, írást követő, üdvözülni kívánó emberek is könnyen ide tartozhatnak, és azok is, akik nem, ugye a páli korban ezek a görögök, a pogányok, mindenki, aki nem ismeri a kinyilatkoztatást. Ellenben dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először, meg görögnek. Ugyanazt olvassuk ugye a végén, zsidó, görög, keresztény, pogány. Nincs közöttük lényegi különbség. A jó cselekedő függetlenül attól, hogy pogány, vagy görög, ugye, vagy zsidó, vagy keresztény, dicsőséget, amit keres, ugye, az ember a hetes versben, tisztességet, dicsőséget, halhatatlanságot, azt el fogja nyerni, sőt, itt a békesség is szerepel, amennyiben jót cselekszik. És itt jön a, megint csak egy összefoglaló gondolat, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Ez egy nagyon fontos kijelentés. De nézzük, magyarázza is egy picit a szöveg, mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el. És akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg, és természetesen vesznek el. Ezt jelenti tehát a személyválogatás. Az, hogy ismerem a törvényt, az, hogy melyik felekezethez vagy valláshoz tartozom, az mindegy ebből a szempontból. Az a lényeg, hogy amit megismertem, elfogadtam igaznak, a szerint élem-e az életemet, gondolataim, lelkiismeretem összhangban vannak-e ezzel, és nyilván a cselekedeteim ezt jelenítik meg, a cselekedeteimet úgy ítélem meg belül is, Ugye boldog ember az, aki nem károsztatja magát abban, amit cselekszik, mondja János apostol. Tehát összhangban vagyok az ismereteimmel, az Istennel szerzett tapasztalataimmal, a saját cselekedeteim megítélésében, kigondolásában, megvalósításában, és aztán értékelésében. Ugye akkor lehetek boldog ember, mert nem kárhoztatom magam a lelki ismeretemben. Ha rosszat cselekszünk, tapasztaltuk, gondolom, kiki valahányszor, rosszul érzem magam. És ez nagyon furcsa dolog, mert nem ítélem el a gondolataimban magam, mert meg tudom magyarázni, és lehet, hogy nagyon nehéz is igazából megmondani, hogy miért rossz az a dolog, amit tettem, de ahogy olvastuk itt a pogányokkal kapcsolatosan, a megnyugtató gondolataimat a lelkiismeretem vádolja. És arra figyelmeztet minket János apostol, hogy a lelkünkre hallgassunk, a lelkiismeretünkre talán jobban hallgassunk, mint a gondolatainkra. Ha nincs nyugalmunk, ha nincs békességünk azzal, ami történt, akkor az valószínűleg tényleg nem jó. Akárhogy meg tudjuk indokolni, hogy de jó volt, meg ez volt a szükségszerű. Ha nem vagyunk, ugye, amit itt is olvastunk, nyugodtak, békében levők, akkor érdemes felülbírálni a véleményünket, az álláspontunkat, adott esetben bocsánatot kérni, visszaforgatni ezt a dolgot, és jóvá tenni, ami történt. Vagy legrosszabb esetben kikerülni legközelebb a hasonló cselekedeteket, és inkább jobbat tenni. Na de nézzük, mit jelent az, hogy Isten előtt nincsen személyválogatás. Nagyon érdekes a kifejezés, az eredeti, azért, mert a személyválogatásnak fordítjuk, és ezt teljesen jól tesszük, de egy olyan szó jelenik meg benne, amit ugye az ókorban személyként kezdtek használni, ez az állarc volt. A színészeknek a görög színházban a színészek állarcát hívták proszopónnak, és ugye azt látta mindenki, hogy ma is a színházi jelképek, ez a tragikus arc, vagy mosolygó arc, hogy mindenki tudja, hogy mi is történik a színpadon. Tehát a színész nem a saját arcát mutatja, hanem ezt az állarcot mutatja. És azt mondja az Isten, nem erre a bizonyos állarcra tekint, amit oda teszünk az arcunk elé, magunk elé, hanem nem fogadja el azt, amit mutatni kívánunk magunkról, akár magunkat, és nagyon könnyen másokat becsapva, ő e mögé néz, e mögé az állarc mögé. Ő, ugye ez a személy nem válogató, nem fogadja el ezt az állarcot egészen pontosan, hanem ő tudja, hogy ki lakik. És ezért fontos számunkra, hogy mi is tudjuk, hogy ki lakik az állarc mögött. Nehogy ugye magunkat becsapva, de az Istent nem becsapva, végül is rossz úton járjunk, és természetesen a nem kívánt célba érjünk. Úgyhogy röviden összefoglalva azt lehet mondani, amit most ugrunk egyet a harmadik fejezetbe, harmadik fejezet 28-as versében jól ismert szöveg, azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Végső soron az Isten kegyelme az, ami most lehet, hogy egy kicsit furcsa hangzik, hogy eddig a cselekedetekre helyeztem a hangsúlyt, hogy hogyan is cselekedhetjük a jót és a rosszat, de végső soron, és ezt nem szabad elfelejteni, nem a cselekedeteink azok, amelyek üdvözítenek minket, hanem az Isten kegyelme, ami magához emel minket, átformál minket, és aminek a segítségével, vezetésével mi jót tudunk cselekedni. Tehát a cselekedet az egy lenyomata valójában annak, hogy mi kik vagyunk. Ezért fontosak, mert megmutatják, hogy kik vagyunk, de akik vagyunk, ha Isten felé mozdulunk, mozgunk, akkor csak Isten segítségével tudunk ebbe az irányba menni. Tehát nélküle nem fogunk tudni jót cselekedni. Ezért visszafele is mehetünk, ha nem érezzük jónak a cselekedeteinket, amiről az előbb volt szó, és a lelkiismeretünk vádol, akkor megint elindulunk visszafelé az úton, keressük az Isten akaratát, és megpróbáljuk ugye a kegyelmét kérni, amit nyilván meg is ad nekünk, felvilágosít, hogy hogy kellett volna, és legközelebb hogy tegyük a jót, és ne a rosszat. De bár meg kell tennünk, mert különben nem változunk meg, ugye nem gyakoroljuk be igazából a jót, ismerhetjük, hallhatunk róla, de nem lesz a sajátunk, a ami az Isten célja, hogy minket is átváltoztasson. Ez mind-mind csak a hit, a belévetett hit, bizalom és kitartás révén lehet a miénk. Mert ugye ezt ő állandóan kínálja számunkra. Ahogy a Kolossébeli levélben olvastuk az elején, és végig gondoltuk, hogy nekünk az Isten, mint szülő, csak jót akar, és segíteni akar, és ezt folyamatosan felkínálja. Nekünk ehhez kell visszatérni, magunkat is visszafordítani, és ragaszkodni ahhoz, amit ott felismertünk, elfogadtunk. A ragaszkodás pedig megvalósítást jelent cselekedetekben. Még egy igével húznám alá ezt a fajta kettősséget, tehát, hogy nem a sokféle vallás és a sokféle felekezet az, ami alapján az Isten ítélkezik, hogy nála miért is nincsen személyválogatás, tehát, hogy csak kétféle ember létezik az Isten szem előtt, úgy, mint a juhok és a kecskék példázatában, ugye ott sem volt egy egész állatkert, hanem csak kettőféle állat volt, és azok pedig nagyon könnyen megkülönböztethetők, még a városi ember is el tudja őket nagyon könnyen egymástól választani, hogy az egyik jó, a másik kecske, hiába vannak összekeveredve. Nézzük még az Efezusi levél második fejezetét, azért is, mert még arra szeretnék kitérni nagyon röviden, hogy emellett a alapvetően ugye a hitáltali megigazulást középpontba állító gondolat mellett vannak azért mégis fogózkodók azért a mi szentírásunkban arra vonatkozóan, hogy szemlélődve a világban mi az, amitől tartsuk magunkat távol mindenképp, és mi az, ami ennek ugye ellenpárjaként nem tilos. Nem biztos, hogy hasznos, de van, ami tilos. Tehát az Efezusi levél második fejezet első 5 versét olvasom, még egy kicsit ugyanabban a gondolatmenetben, de tovább lépve ebbe az irányba, amit az előbb említettem. Ugye titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Ugye megint Jézusról van természetesen szó, Isten munkálkodik. Figyeljük meg, csak néhány dolgot emelek ki belőle. Halottak voltatok. Tehát ilyen súlyos az ítélet. Már halott az ember, ugye lélekben nyilván, tehát élik az életüket, de halottak. Az örök élet az Isten szemében. Ez azért is fontos, mert hogy ha egyszer azt mondja, hogy halottak voltak, mondjuk az Efezus beli gyülekezetben lévők, vagy most az itt ülők, a keresztények, az adventisták, halottak voltak, de mégis megelevenedtek. Tehát van a változásnak lehetősége, a halottak is megelevenedhetnek. És miért is voltak halottak? Azért, mert e világ folyása szerint jártak a bűnökben, vétkekben, tehát az Isten ellenes dolgokban, méghozzá a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint. Ugye ezt röviden sátánnak hívjuk. És érdekes, azt mondja, hogy ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Megint megjelenik az engedetlenség fiai, ugye? Tehát ez az a lélek nem enged az Isten elhívásának, meghívásának, kérlelésének, példájának, áldásainak sorolhatjuk. Nem enged egyszerűen neki. És azt mondja az apostol, akár magára is gondolva, de lehet, hogy csak apostoli többesben, hogy akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, vágyaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és a természet szerint is haragnak fiai voltunk, mint egyebek. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyekkel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartottatok meg. Ugye ugyanezt a, tehát ez egy körbefutó gondolatmenet, ahonnan elindul, odaérkezik alapvetően vissza. Ugye a halott az első versben, ugyanígy az ötödikben is megvoltunk halva, akik holtak voltatok, de most már megelevenítetted, és minket is megelevenített, ugye itt megjelenik ismét Krisztussal együtt, ugye a halálból, ahogy ő már a fizikai halálból újra életre jött, feltámadt, ugyanúgy a lelki halálból életre jön az, vele együtt, az ő áldozatának eredményeképpen az, aki enged az Isten gazdagságának, ugye ennek a meghívásnak, azt mondja, hogy annyira gazdag az irgalmasságban, hogy nem tud kimerülni benne. Akár meddig, ugye az ember életének az ideje, az tulajdonképpen erre van, hogy az Isten sok-sok-sok-sok irgalmát valamikor meg tudja ragadni. És ha elengedte és hibázott, akkor újra meg tudja ragadni, és egyre erősebben ebben tudjon, ebben az Istenre utaltságban élni. Kegyelemből tartattatok meg. Ugye tehát azt mondtam, hogy itt átvezetett minket ez a gondolat ahhoz a témához, hogy mi az, amitől tartózkodjunk. És sokszor hallottuk már most az igékben ezt a bizonyos engedetlenséget. Engednek, illetve, hát ugye kinek engednek? Ez inkább a kérdés. Kinek és minek engednek az emberek? Engednek-e az Isten meghívásának, vagy ennek a bizonyos ellenálló lelkületnek, aminek ugye a szerzője, vagy megjelenítője és fő karmestere itt a világban, maga Sátán. E kettő lehetőség van alapvetően az emberek számára. Azt mondja Mózes 5. könyvének 18. fejezete, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket az Isten népe nem tehet meg, nem követhet. Olyan dolgok, amelyek miatt ugye ott Kánaánban az előttük élő népeknek nincs kegyelem, mert annyira átitatta az életüket ez a fajta vallásosság és életforma, hogy menthetetlenek. Tehát ő számukra elfogy a kegyelem. Ugye 400 évig volt a zsidó honfoglalás előtt arra, hogy megtérjenek. Nem beszélve arról, hogy közöttük éltek a pátriárkák személyesen is példát mutatva. De mire megérkezik a honfoglaló nép, addigra annyira el vagy megromlott ez az ott lévő nép, népesség, hogy nem volt számukra kegyelem. És velük kapcsolatosan olvashatjuk, tehát az Mózes 5. könyvének 18. fejezet 10-es, 14-es verseiben a következőket. És figyeljük meg, próbáljuk meg elgondolni, hogy a mai szavaink szerint, a mai világban hogyan tudjuk azonosítani az itt leírt dolgokat, amelyektől ugye az Isten mint utálatosság elhatárolódik, és nyilván mindenki, aki az Istenre kíváncsi, az Istenre figyel, hasonlóképpen el kell, hogy határolódjon, mert ez egy nagyon szigorú és egyértelmű figyelmeztetés. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy lányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki az Úr, a te Istened te előtted. Őket, elnézést. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzöl, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak. De te néked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened. De nagyon fontos tehát, hogyan tudjuk azonosítani ezeket a felsorolt cselekedeteket, személyeket, mai szavainkkal hogy írnánk le röviden, egy-egy kifejezés lehet találni rájuk, akik tehát varázslók, titokfejtők, halott idézők, ördöngősöktől tudakozók, bűbájosok, jövendőmondók. Próbáljunk egy szót találni, hát ha meg lesz. Ez az okkult. Ez az okkult. Spiritizmus, igen. Ezotéria. Tehát ennyire egyszerű. Tudjuk azonosítani. Most le is írja a szöveg számunkra azt, konkrétan is, hogy miket csinálnak ezek az emberek. Mert ugye most, ha visszalépünk oda, hogy azt mondom valakinek, hogy okkult, az lehet, hogy nem érti, hogy miről beszélek. Ugye ez ilyen rejtett, titkos dolgokat jelent egyébként. És ha erre figyelünk, akkor viszont bele tudunk nézni felekezetek vagy vallások életébe, ahol ezek a jelenségek kicsit jobban, nagyobb mértékben jelen vannak. Tehát ez az, ami minket segíthet azért mégiscsak eligazodni, hogy hol találunk minél tisztább forrást, minél közelebb lehet valami az Isten kinyilatkoztatásához, az Isten önbemutatkozásához, megjelenítve az adott vallás vagy felekezet életében, és hol vagyunk ettől minél távolabb, mert egyre több ilyen okkult, ezoterikus dolog jelenik meg bennem. Tehát ez tud minket segíteni. Ugye vannak sátánisták, tehát akiknek a vallásuk a sátánimádás, de azért ilyen viszonylag kevés van a földgolyón. És nyilván vannak olyan emberek, akik valahogy, nyilván mi is bízunk benne, hogy mi pedig a lehető legtisztábban és legőszintébben követjük az Isten akaratát, amit megismerhettünk. És akkor van ez a két véglet, és közte van az a sokféle felekezet és vallás, amelyekben az igazság és ez a bizonyos okkult, ezoterikus dolog meg keveredik különböző mértékben. Remélhetőleg a mi életünkből teljesen hiányzik, de ki tudja, megint csak, ugye? Mi könnyen be tudjuk magunkat csapni, hogy ez nem az, azt mondom, pedig lehet, hogy mégis valahogy, ugye valamilyen formában, különösen a mai feszültséggel terhes helyzetünkben akár jövendő mondást keresünk. Ha nem is megyünk el egy jósnőhöz, vagy jóshoz, de valahogy a jövőt próbáljuk kikutatni, nem úgy, hogy az Istent kérdezzük, vagy rábíznánk az Istenre, hogy a lényeg az, hogy én rád bízom magam, és ami lesz, abban segíts meg, és juttassan engem abba az állapotba, ami hozzád a legközelebb tud elvezetni. Hanem próbálok megint valamit magam azért úgy kerülő utakon kikutatni. Azt látjuk tehát összességében, hogy legalábbis ezen igék alapján elmondható, hogy alapvetően csak kétféle vallás van, kétféle ember van. Van az egyik fajta, akik nem tudjuk miért, de az igazságot elutasítják, azaz nem engednek az igazságnak. Bizonyára mindenki találkozott már ilyen emberrel, lehet, hogy a tükörben néha, és még mindig felbukkan ez az ember. És vannak azok, akik pedig engednek az igazságnak, abban a mértékben is, abban a szerény mértékben is, amiben megismerhették, látjuk rajtuk, még mi is meg tudjuk ítélni, hogy a szerény ismeretei fényében, legalábbis emberi szemünk szerint, tökéletesen élnek. És ha még többet tudnának az igazságról, még tökéletesebb lehetne az életük. Ugye ebben a tökéletességben is lehet fejlődni ilyen értelemben, hogyha többről tudok, akkor a kívánalom is több lesz. Ha kevésről tudok, akkor kevesebb a kívánalom, hát hiszen a szülő is így néz a gyerekére, hogy amit egy 4 évestől elvártam, és nagyon örülök, hogy megteszi, azért egy 10 évestől, főleg egy 18 évestől már mi is kevésnek véljük. És itt fontos, hogy összhangban legyünk például a gyerekkel, hogy ne kérjünk tőle túl sokat, amit nem várhatok el, de azt, amit elvárhatok, azt viszont várjam el, és próbáljam meg rávezetni, hogy azt elvégezze, vagy végig gondolja, amit már megtehet. Na most, ha én ezt teszem, mint ember, hogy ne nézne így az Isten ránk, hogy nyilván eljutottunk valameddig, de azt, amit még én sem feltétlenül tudok, de ő tudja, hogy már egyszer elfogadtam, mert én megtagadhatom, de én már egyszer meggyőződtem róla, hogy igazság, nem egyszer, sokszor, akkor ő aszerint fog minket ítélni. Mi hiába mentjük föl magunkat 21 egyszerre, a 20 igen után, az 21-nél, hogy hát ez most nem is volt olyan fontos, ő tudja, hogy én meggyőződtem, és ez most nem volt helyes cselekedet. Úgyhogy azt látjuk mindebből, hogy valóban az a nagyon egyszerű kijelentés, hogy egyedül hitáltal tudunk megigazulni, igazzá válni, abban az értelemben is, hogy alkalmasak lehessünk az Istennel való együtt élésre az örök élet értelmében, csak is hitáltal tudunk ide eljutni, mert csak hitben tudjuk az Isten igazságát keresni, újra segítségül hívni, és e szerint élni az életünket, mert magunkat is becsapjuk, mi magunknak is ellenfelei vagyunk, nem beszélve ugye sok-sok külső kísértésről, kihívásról, amik körbevesz minket. Tehát az a nagyon egyszerű tanítás, hogy hitáltali megigazulás végül is az ember földi és örök boldogságának a kulcsa, az továbbra is igazság, az a legfontosabb igazság. Sose bízunk magunkban, de mindig bízunk Istenben. Keressük az adott helyzetekben a legjobb megoldást, a saját értelmünk szerint mindent, amit lehet, tegyünk meg, csak sose hagyjuk ki belőle Istent. Hát, ha ő mégis jobbat fog mondani, és mindenben ugye folyamatosan legyünk együtt Istennel, ugye, ahogy Ábrahámnak mondta, úgy éljünk mi is. Járj én előttem, és így légy tökéletes, hogy én előttem jársz. Én ott vagyok mögötted, kísérlek, segítek. Ugye, sokszor megint csak a gyereknevelés előtte járunk, letörjük az utat, megmutatjuk, és van, aki egész életében úgy gondolja, hogy a gyerek számára mindent készen oda kell tenni, hogy csak nyugodtan, a békébe, a kihívások nélkül tudjon haladni az életben. Más meg azt mondja egy idő után, hogy menjen a maga útján, szerezzen tapasztalatokat, érjen ebben a folyamatban, lesz neki jó meg rossz is, de én ott vagyok mögötte, rám mindig számíthat. De nem én fogom számára kijelölni az utat, és letörni minden akadályt, csinálja ő, de ott vagyok mögötte. Isten ugyanezt mondja nekünk. Menjünk előre, nyugodtan, ő ott van mögöttünk. Vigyázz ránk, segít minket, bármikor rá támaszkodhatunk, visszafordulhatunk, kérdezhetünk, de felnőtt, tehát ugye önálló embereket szeretne az Isten, az ő képére és hasonlatosságára teremtett emberekként, önálló embereket, akik képesek önállóan jó döntéseket hozni. Erkölcsi értelemben mindenképp jó döntéseket. Ez egy óriási ajándék az Istentől. Lássuk meg ennek az értékét. Ez az emberségünknek az igazi értéke. Valóban olyanok lehetünk, mint Isten. Ne felejtsük el, hogy ez az emberi méltóságnak az igazi alapja és lényege, hogy erre mi képesek vagyunk is. De nem önerőből, csak vele együtt. Imádkozzunk azért, hogy legyen velünk a következő héten is ebben a munkában. Amen. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk ajándékaidért. Hálások vagyunk az életünkért, amit adtál. Köszönjük, hogy minden mai napig velünk voltál. És nem csak, hogy életet adtál, hanem életet kívánsz adni számunkra az egész örökké valóság idejére. Hogy veled legyünk, hogy növekedhessünk, hogy valóban kiteljesedhessünk. Minden tekintetben olyan dolgokra képesek lehessünk nem csak végrehajtani, megcselekedni, hanem olyan jó dolgokra is képesek lehessünk, melyeket elképzelni sem tudunk. Köszönjük, hogy mindezt már elővételezhetjük ebben az életben, ennek az ígéretnek a fényében, és ennek az ígéretnek való megfelelésünk fényében élhetjük az életünket. Köszönjük, hogy már itt képesek lehetünk jót cselekedni, a te szemed szerint is jót cselekedni. Köszönjük, hogy ebben az életben is növekedhetünk, hogy Isten országa megjelenhet bennünk és közöttünk is. Kérjük, Atyánk, hogy szent lelked révén légy velünk a következő héten is, világosítsd meg a mi elménket, hogy lássuk, mi a te akaratod a mi életünk minden helyzetében, add, hogy keressük ezt az akaratod, add, hogy előtted járjunk, tudjuk, hogy mi mögöttünk jössz, hogy segíteni fogsz, ha szükségünk van rá, és add, hogy azon útmutatások, azon javaslatok, azon tanácsok szerint járjunk, amelyeket eddig megismerhettünk, és amelyeket az adott konkrét helyzetben felismerünk a te lelked vezetésével. Kérjük, hogy vigyázz a mi egészségünkre, vigyázz a mi testünkre, add, hogy hosszú időn keresztül a te igéd bemutatói lehessünk a környezetünk számára, add, hogy a mi egészségünk is egy tanúbizonyság lehessen a veled járásról. Kérjük, hogy ebben is vezess minket, erősíts minket, és mindenképp adj bölcsességet ahhoz, hogy ebben a félelemmel teli világban hogyan tudjuk a beléd vetett bizalmat képviselni örömmel, bátorsággal, mégis mértéket tartva és alkalmazkodva a körülöttünk levők befogadó képességéhez. A te fiad nevében imádkoztunk mindezekért. Amen.